Lukács evangéliuma 11. részének 29. versétől így hangzik Isten igéje. Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, ő így kezdett beszélni. Ez a nemzedék gonosz nemzedék, jelet követel, de nem adatik neki más jel, mint Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jel volt a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor a nemzedék férfiaival együtt, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, de ime nagyobb van itt Salamonnál. Ninive lakói feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de ime nagyobb van itt Jónásnál. Legyen áldás Isten igéjén. Pál apostol az 1 Korintusi levél első részében, mint egy nemzeti karakterként mondja azt, hogy a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek. A zsidóság a kijelentés népeként különösen érzékeny volt az isteni megnyilvánulásokra. És Isten nagyon sokszor a maga kijelentését rendkívüli jelekkel és csodákkal kísérte. Gondoljunk csak Mózes élettörténetére. A csipkebokortól az egyiptomi tízcsapáson keresztül, a pusztai vándorlán számos csodáján, a Sínai hegy jelenésein keresztül mind-mind arról beszéltek, hogy amikor Isten önmagát kijelenti, önmagából közöl valamit, akkor azt jelekkel és csodákkal kíséri. De beszélhetnénk akár Illésről, akinek tűz szállt le az égből, vagy beszélhetnénk az utódjáról, Elizeusról, aki meggyógyította a szíriai Námánt, de akár Ézsaiásról is beszélhetnénk, akinek a közbenjárására visszafordult a napóra. A prófétai beszédet, a prófétai kijelentést az Ószövetség népe számára nagyon sokszor csodák kísérik. És hozzászoktak ahhoz, mint ez a paradigma rögzült a gondolkodásukban, hogy az Isten megjelenési formája a csoda, a rendkívüli. Éppen ezért feltehetjük azt a kérdést, hogy amikor itt Jézus beszél, akkor miért mondja azt, hogy ez a gonosz nemzedék jelt kíván, és aztán majd folytatom is, miért gonosz ez a nemzedék, hogyha jelt kíván, hogyha egy nép gondolkodásának ismérve, hogy ahhoz, hogy valamit isteninek, Istentől küldöttnek ismerjen el, annak kísérő jelenségeként rendkívüli dolgok kellenek, hogy történjenek. Nyilván a válasz ott van ennek az ige szakasznak a szöveg környezetében. Ezelőtt az ige szakasz előtt van egy néma, egy süketés néma vak ördöngősnek a meggyógyítása. És a farizeusok, illetve a nép vezetői vitába kerülnek Jézussal, hogy milyen hatalomnál fogva cselekszik, és azzal vádolják, hogy Beelzebub, az ördögök fejedelme, adja neki azt a hatalmat, aminek a révén csodákat tesz, és akkor itt egy újabb vita alakul ki, amiben megint csak alul maradnak Jézus érveivel szemben. Nagyon érdekes, hogy több párhuzamos, tehát a szinoptikus evangéliumokban ez a történet végig ott van, és a Máté evangéliuma meg is jegyzi azt, hogy ekkor fognak össze a farizeusok és a szadduceusok, ez a két egyébként vitában álló teológiailag különböző nézeteket valló vallási csoport, hogy együtt megkísértik Jézust. Sajátságos szövetség ez tulajdonképpen, és már önmagában elgondolkodtató, hogy mire szövetkeznek. Jézus nem sokkal ezelőtt tesz egy csodát, de egyáltalán csodák sorozatán vannak túl, jelek sorozatán vannak túl, amikor újra azt kérik, vagy újra jelt kívánnak, hogy meggyőződhessenek arról, hogy Jézus a Messiás. Ekkor mondja Jézus Krisztus az, hogy ez a nemzedék gonosz, mert jelt kíván. Gonoszabb, erkölcstelenebb volt ez a nemzedék, mint az összes többi előtte és utána következő nemzedék? Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem. De az a nemzedék, amihez Jézus beszélt, nagyon rendkívüli kiváltságban volt része. Olyan kiváltságban, amit előtte sem, és utána sem, egyetlen egy nemzedéknek sem. Azon túl, hogy nagyon sok csodát és jelet láttak. Ott voltak a testet öltött Isten jelenlétében. Ott voltak, hallhatták Jézust. De ez nem volt elég. Nem illett bele abba az elképzelésbe, amit őt az eljövendő messiásról gondoltak. Veszélyeztette az intellektuális, hitbeli meggyőződésüket, és azért tegyük hozzá a politikai alkuikat is. Veszélyeztette azt az egyensúlyt, amit ők modus vivendiként, életmódként kialakítottak maguknak. És én nem gondolom, hogy gonoszabbak voltak, mert azért mi is így működünk, ha valami veszélyezteti az egyensúlyunkat, azzal azért jócskán vitatkozni szoktunk, de nagyon sok jel, nagyon sok kijelentés, nagyon sok csoda adatot nekik. És mielőtt tovább mennénk, és arra a kérdésre keresnénk a választ, hogy mi lett ennek a nem látásnak, illetve látni nem akarásnak a következménye, azért kérdezzük meg magunktól, hogy látjuk-e, értjük-e, érteni akarjuk-e a bennünket körülvevő jeleket. Mert mindegyikünket jelek vesznek körül. Most nem fogom idézni azt a Kicsin csodákról című verset, amit már elkoptattam, de ha belenézünk az életünkbe, a mindennapi kis életünkbe, vagy visszanézünk az életünkre, akkor azt hiszem, hogy mindnyájan azt tudjuk mondani, hogy Isten gondoskodó szeretetének, jelenlétének, valóságának számtalan jelét tapasztalhattuk meg. Bizonyos értelemben jelek és csodák vesznek bennünket körül. Ancsa szokott mindig imádkozni a metél, hogy még egyáltalán állunk, az is egy csoda. De a személyes életünknek is van számos története, amire azt tudjuk mondani, hogy az, hogy fizikailag megőrzött, hogy lelkileg tovább segített, hogy megtartotta az életünket bizonyos helyzetekben, hogy előttünk kinyitott ajtókat, vagy bezárt ajtókat, hogy nem engedett bizonyos csapdánkba beleesni, vagy éppen engedett, de ki is hozott belőle. Ez mind-mind jelek és csodák, amik az életünket körülveszik. Talán mi nem abban kételkedünk, hogy ő a messiás, de a bennünket körülvev és az életünket meghatározó jelek és csodák között ellenére is talán mindig újra és újra kételkedünk a szeretetében, abban, hogy abban az élethelyzetben, amiben éppen vagyunk, arra is elégséges lesz-e a segítség, hogy szerete bennünket, és egyáltalán jól szerete bennünket az Isten. Mert néha az a kényszer képzetünk, hogy nem szeret bennünket jól. A farizeusok és a szadduceusok jelt kívánnak, és ezért Jézus gonosz nemzetségnek nevezi őket. Illetve ezen is elgondolkodtam, hogy tulajdonképpen hát miért az egész nemzedéket nevezi gonosznak? Hiszen alapvetően itt a nép vezetőivel, vallási vezetőivel van neki vitája. De azokkal a vezetőkkel, akik meghatározzák egy egész generációnak a sorsát és irányultságát. És azt mondja, hogy adatik jel, de ez a jel Jónás próféta jele lesz. Hát mi a Jónás jele? Jézus Krisztus valóban nagyon sok csodát tett, de az igazi csoda nem a vakon született meggyógyítása, és nem is a nai ifjú feltámasztása, vagy az kenyérszaporításnak a csodája volt. Jónás jele az az ige hirdetés csodája. Én tudom, hogy nemrég beszéltem erről, hogy van egy ember, aki fogja, bemegy egy napi járóföldi az akkori világvárosba, ott elmond egy rövidre szabott prédikációt, még 40 nap és elpusztul Ninive, majd fogja magát, és ugyanazzal a svunggal kimegy egy napi járóföldre a városon kívül, és tudjuk, hogy ott letelepedik és duzzog. De ez az egyetlen egy mondat, és a valószínű, hogy isteni hatalommal és erővel kimondott mondat, elég volt ahhoz, hogy Ninive megtér. Jézus legnagyobb tette nem a csodái, hanem a messiási üdvkorszakot bejelentő prédikációi. Az a proklamáció, amivel meghirdeti, hogy elközelített a mennyek országa, az Isten országa. Majd a végén fel fogok olvasni egy nagyon frappáns pár mondatot, amit Kosztolányi egyik művében találtam arról, hogy mi is az Isten országa, de most álljunk meg ennél a gondolatnál, hogy a jelek és a csodák, azok ott voltak Jézus életében, de mind csak alátámasztották azt a kijelentést, hogy az Isten országa elérkezett, itt van, be lehet lépni, fel lehet venni ezt az állampolgárságot, a részévé lehet lenni. De tovább megy Jézus, és azt mondja, hogy ez a jel másra is széloz. Jónás jele nem csak az ige hirdetés csodája, hanem egy kicsit visszamenve Jónás történetében, az is, hogy ahogy Jónás 3 napig volt a Cetha gyomrában, úgy lesz az embernek fia, mondja is Jézus, 3 napig a Cetha gyomrában. És utal ezzel a halálára és a feltámadására. Én sokat gondolkodtam azon, hogy miért 3 nap, de aztán már régebben megtaláltam azt a választ, hogy a zsidó időszámításban a tört napok is napok, tehát péntek délután, szombat, vasárnap hajnal, ez így jön ki tulajdonképpen a 3 napnak a jelentése. A kereszt az utolsó jel, ami ennek a népnek adatik. A halál és a feltámadásnak a híre. Mert Jézus már nem jelenik meg nyilvánosan a feltámadása után. A mennybe menetelét is csak a tanítványok látják. És megint csak az ige hirdetés csodája adatik pünköstkor. Most hadd mondjam így, hogy az ige csodája adatik pünköstkor, amikor 3000 ember megtér. Jónás próféta jele az ítélet és a kegyelemnek a jele egyszerre. És Jézus további tanulságokat von le ebből a jelből, egészen a történelem végéig feszíti ezt a példát. Ugye ott vannak niniveiek, akik megtérnek Jónás prédikációjára. Ott vannak a kortársak, akik megtérnek a mennyek országának a hirdetésére. És azt mondja, hogy majd az utolsó ítéletkor Ninive férfiai feltámadnak, és el fogják ítélni ezt a generációt, amelyik nekik csak egy Jónás adatott. Annak a generációnak pedig az Isten fia adatott. És beszél még Sába királynőjéről, és bevallom, hogy amikor kicsit megkurtítva, de ezt a prédikációt mondtam el ott, ahol voltam, az idős otthonban, ott tűnt fel, hogy itt arról beszél, hogy Sába királynője fel kell majd, és kárhoztatja ennek a generációnak a férfiait, és ennek abban a korban egy külön sajátságos üzenete is lehetett, hogy ő hatalmas utat tett meg, és hatalmas áldozatot hozott azért, hogy hallhassa Salamon bölcsességét, és mindkét esetben azt mondja Jézus, hogy nagyobb van itt Jónásnál, és nagyobb van itt Salamonnál. A nagyobb van itt szavak úgy is fordíthatók, hogy valami nagyobb van itt. Mert hogy az itt szereplő pejon ige, az semleges nevű. Vagy főnév. Tehát semleges nevű. Nem férfiként mondja azt, hogy én nagyon vagyok itt, hanem ez egy semleges nemű állítás, és éppen ezért így is fordítható, hogy nagyobb, mint. nagyobb, mint Jónás, nagyobb, mint Salomon, az Isten országa van itt. Az Isten országa nyílt meg. Az Isten országának a kapui tárodtak szélesre. Az Isten országának a meghirdetése, az abban való letelepedés lehetőségének a megadása a legnagyobb jel, a legnagyobb isteni tett. De mi is ez az ország? Sokat foglalkozunk ezzel, és valószínűleg még sokszor is fogunk. Hadd mondjam így a végén azt a Kosztolányi Dezső idézetet, amit találtam. Valószínűleg egy novellájából van egyébként. Van egy ország, ahol mindenki szolga és úr egyszerre, és egyenlő, mindig, az év minden napján. Melyik ez az ország? Hát a Krisztus országa. Az fönn van a felhőkben. Nem, az a lelkekben van. Imádkozzunk. Köszönöm, hogy az Isten országa bennünk, közöttünk van. Köszönöm, hogy a legnagyobb jelet, az igének a csodáját adtad nekünk. Köszönjük, hogy részesévé tettél a te megváltásodnak, és munkatársaiddá tettél abban, hogy ezt hirdessük, és ezt továbbadjuk. Hadd köszönjük ezt meg neked, és hadd áldjunk ezért. Amen.